Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén ősszel október 4-én szombaton rendezik meg a katolikus ifjúsági találkozót Nagymaroson. A szentmisét ezúttal Németh László bíboros belgrádi érsek mutatja majd be, a zenei szolgálatot pedig Csiszér László és zenekara biztosítja. A fő előadók Ríz Domonkos és Benedek atyák, valamint Faragó András atya lesznek. Az idei őszi nagymarosi katolikus ifjúsági találkozó mottója ad tovább a reményt. Az Árszakra Fesztivál keretében rendezik meg a nyitott templomok napját Egerben, szombaton, szeptember 13-án. Erre a napra megnyitja kapuit az egri érseki palota magánkápolnája. A szentér 10 és 18 óra között lesz látogatható. A palota várja a vendégeit a kedvelt időszaki kiállításával is a Herendi Porcelán Manufaktúra Porcelán Nobilis című tárlatára, mely szeptember 30-áig látogatható. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége EGRI csoportja szervezésében a Talentum ifjúsági ének és zenekar dicsőítő koncertet ad. A közoktatásban résztvevő gyermekek és pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztését célozza a Digitális Esélyprogram, amelyre szeptember 30-áig várják a pályázatokat. A program során a 4IG alapítvány 220 darab nagy teljesítményű, felújított és digitális oktatásra optimalizált laptopot adományoz az iskoláknak. Az eszközökön felül a sikeres pályázó tanárok 30 órás, a gyakorlati digitális tudást előtérbe helyező e-learning kurzuson is részt vehetnek, amellyel olyan tudást kaphatnak, amit már akár másnap hasznosíthatnak az oktatásban. Kulcsfontosságú, hogy mind a közteherviselésről általánosságban, mind az egykulcsos személy jövedelemadóról, mind a Tisza párt által bevezetni kívánt adóemelésekről legyen egy olyan társadalmi vita, amelyre a nemzeti konzultáció jó keretet teremt, fogalmazott Gulyás Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón az Otthon Start programról is beszélt. Maximálisan beváltotta a hozzáfűzött reményeket a szeptember 1-én indult Otthon Start hitel, amely valós segítséget jelent azoknak, akik saját ingatlanban szeretnének élni, mondta. A politikus hozzátette, egy hét alatt több mint 5000 igénylést nyújtottak be a fix 3%-os hitelre. Résen kell lennünk, mert a gaz és az igaz között kicsi a különbség, mondta Nagy István agrárminiszter a Harcosok órája online műsorban. Azért kell nagyon résen lennünk, mert a különbség e két szó között nagyon kicsi, de tartalmában hatalmas a kettő között a távolság, és az egész életünk múlik rajta, hívta fel a figyelmet. Hozzáfűzte, a Tisza párt elnökének egész személyiségét jól jellemzi a saját stábja által közzétett történet, ahogyan a hozzáértő gazda embert akarja meggyőzni arról, hogy a gaz is elmegy napraforgónak. Kiváló a migrációs együttműködés Magyarország és Ausztria között, hazánk továbbra is védi az illegális bevándorlóktól a déli határait, és ezzel Európa nyugati felét is, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető osztrák kollégájával, Beate Mein-Reisingerrel közös sajtóértekezletén kiemelte, hogy Magyarország külpolitikájának fontos szempontja a jó kapcsolatok fenntartása a szomszéd államokkal. Aláhúzta, hogy ennek megfelelően a magyar-osztrák viszony is jó, és a felek azért dolgoznak, hogy még jobb lehessen. 5. alkalommal rendezik meg a Magyar Értékek Napját a Szent István Bazilika előtti téren, szombaton 10-től 17 óráig, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium, művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára. Novák Irén elmondta, a Magyar Értékek Napja a Kárpát-medence nemzeti értékeinek sokszínűségét mutatja be. A kiemelt helyszín a Szent István Bazilika előtti tér Budapesten, ahol számos ingyenes programmal várják az érteklődőket. Freddie Mercurynak a Queen együttes legendás énekeséről készül kiállítás jövőre a Magyar Zeneházában. A tárlat az énekes születésének 80. és budapesti koncertjük 40. évfordulójához kapcsolódik. A Freddy című tárlat több száz eredeti tárgyon, személyes visszaemlékezése és ikonikus fellépő ruhákon keresztül mutatja majd be az énekes életét és művészetét. Végül a pénteki időjárásról. A réteg felhőzettel borított tájakon is kisüt a nap, így ezt követően ott is, mint másút gomoly felhős, napos idő várható. Csak kevés helyen fordulhat elő zápor. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb pénteki nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban folytatjuk Dr. Slivka Annával, a Miskolci Semmelweis Kórház addiktológiai osztályának vezető főorvosával, addiktológussal, pszichiáterrel a beszélgetésünket. Témánk a függőségek kialakulása, kezelése, jó és rossz hozzátartozói magatartásformák, gyógyulási utak és lehetőségek. Tartsanak velünk, érdemes! az a Minnesota program?
A Minnesota program az egy szenvedély betegeknek egy speciális felépülési programja, ami az AA-nak a szemléletére épül. Az AA az anonim alkoholistáknak a közössége, és az ő nézeteikre, szemléletükre.
12 lépésre gondol, ugye?
Igen. Az utolók 12 pontja, és akkor szépen a betegekkel megyünk sorba a lépéseken. Tehát nekünk is volt több évig, a Covid előtt 2 évig itt csináltuk a Minnesota-t, most Covid után is belekezdtünk, de nyilván az, hogy Minnesota program legyen valahol, annak feltételei vannak. Tehát kell tapasztalati szakértő. Nekünk is volt, tavaly is csináltunk, tehát most itt nem mondanám, mert felesleges ebbe belemenni, de mi is ilyen Minnesota szemléletben dolgozunk, attól függetlenül, hogy hivatalosan most éppen nincsen Minnesota programunk, tehát AA-s könyveink vannak, AA-s irodalmunk van, ezeket odaadjuk a betegeknek, és akkor nyilván már itt elkezd a beteg dolgozni, de hivatalosan, amikor valaki egy Minnesota programban van, az egy komplex program. Tehát ott a betegeken indulnak, és akkor az első lépéstől elkezdenek dolgozni, mondjuk a második lépés, van, ahol csak a második lépésig dolgoznak, van, ahol a harmadik, negyedik lépésig, és akkor majd a többi lépés majd kint fogja meglépni, amikor megy tovább a kinti ágyülésekre, de már nem kórházi körülmények, vagy nem intézményes keretek között, és akkor ugye ezek a lépések, ezeket úgy kell elképzelni, hogy nem az van, hogy most megtesz egy lépést, tehát mondjuk az első lépés az, hogy beismerem azt, hogy tehetetlen vagyok az alkohollal. Ezt nem lehet egy hét alatt ide eljutni. Tehát ide hetek kellenek, hogy a betegben megérjen azt, hogy ez a probléma, és hogy ő ezt úgy tudja kimondani őszintén, hogy nem azért mondja ki, mert mi ezt elvárjuk, hanem azért, mert ezt tényleg így gondolja. És akkor eljön a következő lépés, és mindenkinek más időre van szüksége. Tehát mi például azért mentünk a 2 lépésig, a második lépés az a felső erőnek az elismerése, ugye felső erő is, tehát hogy spiritualitás van benne, tehát hogy ugye, hogyha valakinek van Isten hite, hisz a jó Istenbe, katolikus, vagy bármilyen egyéb vallás, akkor könnyebb ezt a lépést meglépnie. De ugye nagyon sok olyan betegünk van, akinek köze nincsen semmiben, nem kapaszkodik, nincs hite, nincs Isten hite, és na, hát itt ők azért meg szoktak azért akadni, hogy hát ők, tehát hagyjuk mi ezzel. És akkor mindig mondjuk, hogy nem, tehát itt nem erre kell gondolni, hanem maga a közösségnek is ereje van, tehát hogy azt a felső erőt másképp közelítjük meg ilyenkor, és akkor az úgy szépen formálható. Tehát ahogy telik az idő, ezek úgy beérnek ezek a dolgok. Tehát ezeket nem lehet erőltetni senkire sem. És mi ezért is vittük a második lépésig, mert nem lehet a betegne ezt kierőszakolni, hogy most higgyen ebben, vagy elismerje ezt a felső erőt. Nekem könnyű, mert én katolikus vagyok, konkrétan görög katolikus, és én megélem a hitemet, meg a mindennapokban is, de ezt én nem várhatom el egy olyan betegtől, aki eddig fetrengett az alkoholba, köze nem volt semmilyenhez. Tehát én papolhatok neki. Viszont nagyon szépen fel lehet ébreszteni benne ezt a dolgot. És akkor van az, amikor mi a hittel foglalkozunk, ilyen filmeket adunk, ilyen irodalmat, ebben a második lépésben majd ezzel dolgozunk, és akkor a beteg csodálatos élményeket él meg, és akkor a végén tehát ilyen aha élmények vannak. Tehát, hogy nem, ez nem egy térítő munka, de hogy izgalmas, mert hogy valahol mégis ez is itt van ebben a terápiában. De hogy nem, ez nem erről szól a Minnesota program. Tehát, hogy ez csak egy szelet ennek, és akkor aki nem hisz Istenben, az másképp fogalmazza meg ezt a felső erőt. Tehát, hogy a csoportban látja meg azt az erőt, abban a csoport kohézióban, mert itt a betegek csoportban, közösségben épülnek. Tehát ez nem egy magányos felépülés, hanem itt egy közösségben történik a felépülés. És akkor, ahogy megy a Minnesota program, a betegek megismerkednek az ágyüléssel, a hozzátartozók járnak az alanumba, tehát ők is benne vannak, ez feltétele, és akkor így mindenki szépen így formálódik, szépen lassan a maga ütemébe. És akkor egyszer csak megtörténnek a csodák, és ezt nagyon jó látni. Amikor mi egy ilyen 2 lépcsőig elvisszük a betegeket, mi nekünk ez egy ilyen 2-3 hónap volt annó, meg nyilván tervezzük a jövőben is, tehát hogy most éppen az, hogy nincs, az nem jelent, hogy nem lesz, szeretnénk, lehet, hogy ebbe az évben majd indítjuk. Akkor mi a 2 hónap alatt olyan csodákat élünk meg a betegekkel, hogy azt nem lehet megmagyarázni racionálisan. Tehát ezek ilyen aha élmények. és ezt megéli a beteg, megéli a terapeuta, megéli a terápiás tím. Igen, hát itt egy teambe dolgozunk, tehát a Minnesota az nem egy orvosból áll, meg egy nővér csapatból, hanem ott van mentálhigiénikus, ugye csoportterapeuták vannak, pszichológus van a csapatban, tapasztalati szakértő van, szociális munkás van, sőt, jobb esetben, hát feltétele lenne, van egy, akár mondjuk egy házi képviselő is, tehát aki ezt a részét mondjuk Debrecenben, mikor dolgoztunk a Minnesota program, van ott például a kórház lelkész is a csapatnak a része volt, és akkor mindenki oda teszi a maga kis tudását ebbe a folyamatba. És ugye a tapasztalati szakértő, na hát ő egy nagyon fontos tagja a csapatnak, ő az, aki szenvedélybeteg, és ő az a szenvedélybeteg, aki úgy van ott a csapatban, hogy nem száraz józan, hanem ez már ez az igazi józanság útján van, tehát a felépülést képviseli, és ő maga is áltag. És ugye a betegeknek így tud ő hitelesen segíteni a saját példáján keresztül, hogy ő is jár az AA-ba, és akkor ő ezt a szeletet képviseli ebben a team munkában.
Önök is számolják a napokat, mint az AA-ban, tehát a száraz vagy tiszta napokat?
Igen. Nem, én a beteg számolja.
Úgy értem, igen.
Hát a beteg számolja, és akkor tudja, hogy most a 365. napnál vagyok, most a 700. Van olyan beteg, aki például Messengerbe szokta a szülinapját küldeni nekem, hogy doktornő, most vagyok 2 éves, és akkor olyankor visznek az AA-ba tortát, és akkor közösen megünneplik, hogy ő most 2 éves józan, de hát ők ezt napokra mérik. Tehát itt mindig a józan napok számítanak. Na, az is a szlogánjuk, hogy csak a mai nap. Uh-huh. Tehát nem így megyünk neki a programnak, hogy ilyen nagy távokat belövünk, csak a mai napra koncentrálunk. Tehát nekünk ez ott van a mindennapi filozófiánkban, hogy ezt a napot kell józanon megcsinálni, és hogyha minden nap így megy neki, akkor egyre több józan napja lesz.
Gyűlik.
És ami még itt fontos megemlíteni, hogyha még van rá idő, hogy a felépülés útjában az is benne van, hogy a beteg megcsúszik vagy visszaesik. Tehát ezt nagyon sokszor kudarcként szokták megélni a család is, meg a beteg is. De hogy ez a tanulásnak a része. Tehát nyilván lehet olyan beteg, aki bejön, megcsinálja, és akkor ő, de hogy azért nem ez az általános, hanem vannak megcsúszások, és vannak visszaesések. A megcsúszás az, amikor rövid ideig tart az italozás, mondjuk egy este, vagy egy pár nap, vagy egy rövidebb időszak, tehát még nem rendeződött vissza abba teljesen. A visszaesés az az, amikor a megcsúszásnál nem kér segítséget, nem megy az ába, nem megy kérni a szakembert a segítséget, és akkor visszarendeződik. Tehát e között is különbséget kell tenni.
Vannak jó függőségek?
Hát maga az, hogy függőség, az nem jót akar.
Nem.
Tehát az nem, mert sportfüggőség is van. De már az se az egész. Tehát, hogy már függőségről beszélünk, az már nem az egészséges tartományt akarja.
Tehát ha szenvedélyesen csinálsz valamit, az még nem függőség, de abból lehet az, nem?
Az, hogy szenvedélyet csinálunk, az nem baj. Én is szenvedélyesen dolgozom. Tehát imádom a szakmánkat, tehát szerintem lehet is érezni.
Hogy,
tehát én erről órákat tudok regélni, meg a csoportjában is úgy kell bezárni, hogy itt a vége 45 perc. Az nem baj, az a jó, ha szenvedélyet csináljuk. Hát az véd a kiégés ellen, tehát hogy amíg ott a szenvedély, addig érdemes csinálni, azon nincsen baj, maga a szenvedély szója az nem patológiás, de már amikor függőségről beszélünk, az már nem jó, az már betegség. Tehát ott már valamit nem jól csinál az ember, tehát amikor már függünk valamitől, ott már nem én irányítom azt a történetet, ott már engem irányít valami. Tehát ott már benne van az ember. Úgyhogy én nem gondolom, hogy erre azt kellene mondanom, hogy van jó függőség, bár lehet, hogy van olyan szakember, aki azt mondja, hogy van. Tehát édesség, függőség is van, hogy étetőlejt is, az se jó. Annak is megvan a bőtje, vagy a sportolók. Amíg valaki egy sportoló, ugye, azt ő csinálja, de azért a sportolásnak is van egy olyan része, hogyha már valaki olyan mértéktelenül csinálja, hogy az már egészségre káros, pszichésen, testileg, tehát, hogy valaminek a rovására megy.
A múlt héten említette, hogy nem szabad egyik napról a másikra bizonyos szint után leállni, mondjuk az alkoholt abba hagyni, tehát otthon ne próbálják meg, egyik napról a másikra, akár családi segítséggel senki ne próbálja meg, vagy nem veszélyes?
Attól függ, hogy még milyen bugyorban van a beteg, de hát ezt nem tudjuk előre, tehát hogy nem egyforma két beteg, tehát tudjuk, hogy milyen tünetek várhatóak, de van az a beteg, aki leteszi az alkoholt, és nincs remegése, nincs meg vonási tünete, mert még nincs azon a szinten. Meg van az a beteg, aki még alkohol hatása alatt van, mondjuk olyan 1000-nél vagy 2000-nél már megvonási tünete van. Tehát, hogyha ő mondjuk józanul akar teljesen bejönni hozzánk, akkor lehet, hogy már be se ér, mert már mentő fogja szállítani a sürgőségére. Tehát itt az a veszélye, tehát több veszély is. Az egyik, amit mondtam, ugye, hogy epilepsziás roham jöhet. És mondjuk leteszi az alkoholt, vinni akarja az életét, beül a gépkocsiba, viszi a családját, mennek a többiek is az úton, és akkor jön egy epilepsziás roham, ami nem fog csengetni előtte, hogy hello, jövök. Tehát az jön. Ott hirtelen eszméletvesztés van, se kép, se hang, és már bum, összekoccantak a kocsik. Tehát, hogy ez az egyik nagy veszély. A másik meg ugyanez a roham jön, megy az utcán, elvágódik, bevágja a fejét egy patkába, egy vérömlény kialakul, és utána nem biztos, hogy fogja tudni azt az életet csinálni, amit tehát előtte. Járásképtelen lesz, fekvő állapotú beteg lesz, forgatni kell, ápolni kell. Hát, hogy milyen mondjuk az epilepsziás rohamnak a veszélye, hogyha így már lehet ezt így említeni. A másik meg az, hogy belecsúszhat egy delíriumba. A delírium az az alkohol megvonásnak egy olyan, ugye ez a delírium tremens, egy olyan szintje, ami már egy tudatzavar. És ez se úgy szokott jönni, hogy most szól a betegnek, hogy hello, én most megérkezem, és baj lesz, hanem bezavarodik a beteg. Tehát otthon csinálja a dolgait, és akkor egyszer csak teljesen se kép, se hang, térben, időben dezorientáltá válik, tehát magyarul tájékozatlanná válik, elkezd halucinálni, téveszmék jöhetnek, és mondjuk, mit tudom én, sátátlánt a feleségébe, és volt rá példa, sajnos ez megtörtént, hogy egy ilyen delíriumban a férfi leszúrta a feleségét, és megölte, és akkor ugye ő nem tudta, mert ő ugye más látott az asszonyba, és ugye bekerült az osztályra, és amikor feltisztult, ott derült ki, hogy hát megölte a feleségét. De hogy ő nem tudta, mert el volt borulva az agya, tehát ez egy tudatzavar. És ugye ezt nem lehet előre megjósolni. Tehát én se tudom megmondani, hogy bejön egy beteg a rendelésre, hogy most ez jön vagy nem jön. Tehát ezt nem, jó, hát körülbelül látjuk, hogy azért mennyire súlyos valami, de hát akkor se tudjuk. És a másik meg, ami veszély, hogy sokszor a betegek olyan igényel állnak elő, hogy majd ő otthon leteszi, adjunk hozzá egy kis gyógyszert. Na hát én ebben nem szoktam belemenni, mert ha adunk egy kis gyógyszert, akkor azt ő elkezdi használni, nem ért hozzá, ráadásul függő, nem tudja, hogy kell azt jól használni, és vagy az van, hogy ráiszik, és ugye a kettő egymás hatását potenciírozza, tehát az alkohol meg a gyógyszer egymás hatását fokozza, és ugye akár egy légzésdepresszió, légzés megállás is lehet. A másik meg az, hogy rajta maradhat a beteg, és akkor elkezd játszani a nyugtatóval, meg az altatóval, és akkor már lesz egy jó kis gyógyszerfüggősége, és akkor azt mondja, hogy hát ő adta. Hát az doktornő adta. Tehát, hogy nem, tehát ezekben én nem szeretek beletáncolni, és nekem ezért tiszta az, hogyha jön a beteg, akkor vállalja be biztonságos körülmények között ezt az első időszakot, ott úgy is fogjuk látni, hogy milyen mélység van, és hogyha nincs olyan csúnya állapot, tehát nem kell neki sok-sok hét meg akár több hónap, mert valaki járásképtelen állapotba jön be, és ott tanul meg járni, és a gyógytornász is ott van a csapatunkban, aki segíti ezt a fajta felemelkedését fizikálisan, hogy az ágyból járókerettel, aztán majd mankóval, aztán majd önállóan tudja, mert ilyen is van. Ugye ez az alkoholos polineuropátia, ez az alkoholos sok idegbántalom miatt is van, meg még egyéb oka is lehet nyilván, hogy én azt szoktam mondani, hogy az a legbiztonságosabb, hogyha jön a beteg, befekszik, ott sok információval találkozik, kijön a családból, egy kicsit jobban meg tudja vizsgálni magát, mert nem abba a közegben van, ahol ezt működtetik, és még a családnak is van lehetősége arra, hogy egy kicsit elgondolkodjon, vagy mondjuk rákényszerül arra, hogy bejöjjön a csoportunkra. Tehát én ezt tartom szerencsésebbnek. Persze vannak azok a betegek, akik elmennek magánrendelésre, vagy szakrendelésre, és akkor ott kapnak a kezdeti időszakban egy kis gyógyszert, és nem történik visszaélés, és akkor ő tényleg elfogadja az orvos utasítását, és akkor szépen lassan azt is elhagyják, nem fog kell lenni a gyógyszer se, de azért nem ez az általános. Tehát ezek nagyon sokszor veszélyes utak szoktak lenni. Tehát sok olyan beteg jön hozzám, hogy ezt megpróbálták már, jártak ilyen magánrendelésen, olyan magánrendelésen, elmentek ilyen szakrendelőbe, olyan szakrendelőbe, megpróbálták a pszichológust is például, és akkor nem sikerül, az a csoda, hogy túlélte, és akkor a végén csak ott van, hogy hát csak fejet hajt, és akkor csak erre van szükség.
Beszélgető társam dr. Szlivka Anna, a Miskolci Semmelweis Tagkórház addiktológiai osztályának vezető főorvosa, addiktológus, pszichiáter.
Előfordul, hogy valakinél az működik, hogy mondjuk adagcsökkentés, vagy nem egyik napról a másikra is akár gyógyszeres segítsége, hanem mondjuk napról napra csökkenti az adagját, így le lehet szokni a szárról?
Hát, van, aki ezt az utat járja, tehát sőt, még szakembereknél is van olyan, hallottam, hogy ezt az utat képviselik, de én azt gondolom, hogy a függő ember nem tud bánni, tehát hogyha odaadják a kezébe, ő nehezen fog tudni azzal a szerrel bánni. Tehát jön az a pont, és muhón újra inni fogja. De van rá példa. Tehát van, aki azt mondja, hogy jó, akkor én most a töményet kivettem, és akkor utána meg majd jön a többit. Van, gyakorlatban hall az ember ilyet. De én nem erre szoktam buzdítani az embereket. Tehát ezek mind azok a próbálkozások, hogy elkerüljék azt, hogy bekerüljenek hozzá, mert megteszi csak azért, hogy ne kelljen, azt ne kelljen. Tehát amikor valaki leteszi az alkoholt, és semmi más nem csinál, ezt úgy hívjuk, hogy száraz józanság. Mert nem tett semmit, csak száraz lesz. Csak valakinek megy a száraz józanság, a nagy többségnek nem megy a száraz józanság, vagy ideig, óráig megy a száraz józanság. És akkor egy idő után újra vissza rándul, vagy belemegy egy másikba. Tehát inkább ez, hogy szerváltás történik, vagy átmegy egy viselkedés függőségbe. Úgyhogy tehát ez nem a tudatos élet, hanem ez úgymond letettem, és akkor én ennyit akarok. A másik meg az, hogy elmennek pszichológushoz, és akkor azt hiszik, hogy majd pszichológussal majd megoldják, de nem mondom, hogy nem működik, mert valakinél működik, hogy elmegy pszichológushoz, és akkor egyéni lekap segítséget, és akkor így. De a nagy többségnél ez megint nem szokott bejönni, mert vezeti a pszichológust. A szenvedélybeteg nagyon nagy mester. Úgy tud hazudni, hogy saját maga is elhiszi a hazugságait. De sokszor, akit becsap, ő érzi magát rosszul, hogy egyáltalán a fejébe megfordult, hogy. És közben meg valóban becsapja. Tehát tényleg megy az a játék. Tehát, hogy hihetetlenül rafináltak tudnak lenni. Tehát a minden napja, ez a létformájuk, hogy lehet megvezetni a környezetüket. Hogy...
Önöket is próbálják? Tehát akár becsempészni alkoholt?
Persze.
Igen,
persze.
Rendszeres?
Nem véletlenül vannak a határok. Tehát nekünk az addiktológián a szabályok, meg a határok, azok nagyon-nagyon fontos eleme a terápiának, hogy nem engedünk. Tehát, hogy megvan, hogy tehát másképp működik egy addiktológia, másképp működik egy pszichoterápiás osztály, másképp működik egy sima nyílt osztály, vagy egy szimpla pszichiátriai habosztály, de nálunk nagyon fontosak az, hogy a határokat, a kiskat feszegetik a betegek.
Például megnézik, hogy mit visznek be nekik?
Persze, hát nézzük, ellenőrzi, a nővér ellenőrzi, amikor jön a csomag. Most a látogatásunk is úgy megy, hogy meg van határozva, hogy hol van a látogatási tér. Hát persze, hát ez egy kontrollált környezet, úgymond inkább, hogy szebben mondom, védett környezet. Tehát nekünk mi egy védett környezetet biztosítunk, mert a beteg, aki befekszik, nem várhatom el tőle, hogy másképp gondolkodjon, mint kint. Tehát ő azt hozza, ami ahogy kint működik, majd mi nyesegetjük oda bent, és akkor majd mi ott, hogyha hajlandó beleállni. De én nem tudom azt elvárni a betegtől, hogy ne hazudj, mikor ezt csinálja 10-20-30 éve, vagy ki tudja hány éve. Hát ő neki ez a normális, az a normális, hogy kritikátlanul viselkedik, az a normális, hogy megengedi azt a fajta kommunikációt, ami nem normális velem szemben is. Tehát, hogy döbbenet, hogy mit megengednek, tehát, hogy normális esetben az emberek elszűnik, hogy jó, hát mit enged meg magának. Tehát, amikor majd ő is olyan fázisban van a terápiában, akkor majd ő is rácsodálkozik, hogy hát én is ilyen voltam. Jó, de súlya voltam.
Akkor nem kis lelki erőre van szükségük önöknek, tehát a munkatársainak is, önnek is.
Nem könnyű munka a területünk, tehát, hogy nem könnyű, sokan nem szeretik ezt a területet, vagy nem akarnak itt dolgozni, mert rengeteg ilyen, úgymond konfliktusos, vagy tehát ilyen problémával találkozik az ember, és mi ott nem sunyoghatunk, tehát nem bújhatunk, nem dobhatjuk szőnyeg alá, vagy dughatjuk szőnyeg alá, ott oda kell állni, tükröt kell tartani. Ki kell mondani, nekünk kezelő személyzetnek, tehát mi is egy mintaszemély vagyunk, őszintén, nyíltan, egyenesen, egyszerűen kell kommunikálnunk, és meg kell tanítani a beteget arra, hogy neki ez a kommunikáció lesz az útja, mert így fog tudni józan maradni. És az, amit eddig működtetett, az teljesen más útra viszi. Úgyhogy ezek fájni szoktak. Tehát, hogy nem könnyű, mert nyilván volt már, hogy beteg is rám vágta az ajtót, vagy akár hozzátartozó, mert az ember egy tükröt tartott éppen. Vagy azt mondta, hogy hölgyem, ezt nem teheti meg. Tehát, mert hogy bejön, és ő azt gondolja, hogy ő megtehet, de nem teheti meg. Tehát azért, mert addiktológusként ott ül az ember, az nem azt jelenti, hogy ott a másik oldal bármit csinálhat. Tehát van egy határ, amit azt mondom, hogy oké, elértem, de attól én visszajelzek és szólok, hogy ez nem oké. És ilyenkor jönnek a sértődések, meg a nem tudom, hogy mit képzelek én, hát azt képzelem, hogy. Úgyhogy szokták is mondani, hogy hú de kemény doktornő, nem vagyok kemény, hanem egyszerűen ez a szakma azt kívánja, hogy nem mehetek bele a betegnek a játszmájába. Tehát én nem tehetem meg azt, hogy azt csinálom, amit a családtag csinál, mert akkor én ugyanabba táncolok a beteggel.
Előfordul, hogy bírósági végzés miatt vannak ott önöknél? Tehát, hogy valakit oda utalnak, vagy mindenképpen kötelezővé teszik mondjuk ezt az addiktológiát?
Hát az addiktológiát azt nem tehetik, úgy kötelező, ez egy önkéntes terápia, tehát ez nem egy zárt osztály, ez egy nyílt osztály, de mégis ugye kontrolláltan megyünk, meg egy védetten, tehát speckó szabályokkal. Itt a betegek önkéntesen szokták ezt vállalni. Inkább az van, hogyha valaki, ugye most vannak ezek a droggal kapcsolatos változások, törvénykezések, ott van az, hogy mondjuk a beteg mondjuk elterelése, de az a drogambulancián szokott megtörténni, vagy mit tudom én, hogyha a beteg belekerül egy ilyen törvényszegésbe, egy ilyen helyzetbe, akkor mondjuk, hogyha bevállal egy kezelést, akkor az most segíti az ő helyzetét. De ez nem kényszer, tehát kényszerkezelés az nincs.
Van ilyen szenvedélybeteg rehabilitációs intézmény itt Magyarországon?
Szenvedélybeteg rehabilitációs intézmény van, tehát ez, inkább Dunántúlon vannak ezek az intézmények, de ezek nem kötelezőek egyik se. Tehát olyan nincsen, hogy elrendelik, és ott kötelező jellege ott kell lenni, ez mind önkéntes, tehát ott a betegnek kell vállalni, ezek csak úgy működnek. Tehát a kényszerkezelés az a zárt osztályon van. Tehát ott van az, amikor a betegnek nincs beleszólása, hanem ott dönt az orvos, és akkor van egy bírósági szemle, és akkor az ugye felülbírálja a mi munkánkat, és akkor ők ott jóvá hagyják, hogy igen, jogos volt a korlátozás a betegnek-e vagy sem, és akkor ugye nyilván akkor, ha nem, akkor a beteg vagy önkéntesen folytatja tovább, vagy pedig elmegy, mert dönthet úgy is. Tehát a zárt osztályon van az, hogy kötelező, tehát ott nincs beleszólása, úgymond a betegnek. De ezeknél a rehabilitációknál, ugye benne is a rehabilitáció, tehát ide kell a beteg. Tehát itt nincs ilyen kényszer. Régen volt ugye kényszerkezelés, meg mit tudom én, de hát az nagyon régen volt az őskorban, de itt már most ilyen nincs. Tehát hogy ezt várnák a hozzátartozók is, hogy lehessen kényszeríteni a hozzátartozót, de nem lehet. Nem lehet.
foglaljuk össze, hogy mit tanácsolunk a szenvedélybetegeknek, hogy mikor keressék fel önöket mindenképpen. Mi az a pont, amikor mindenképpen keressék fel, és mire figyeljenek?
Hát én azt gondolom, hogy ezt hallják meg, hogy mindenképpen a hallgatók, meg az emberek, hogy az alkohol az nem egy rossz dolog. Tehát én sem vagyok antialkoholista, hanem inkább tanulják meg ezeket a dolgokat megfelelően használni. Tehát legyen meg a helye az életükben, a telefonnak, a nyugtatónak is megvan a helye, mert vannak olyan krízis helyzetek, vagy van olyan... Egyrészt ez az üzenetem. Tehát, hogy megtanulni helyesen használni ezeket. Mert ezek nem ördögtől való dolgok, hát azért a dologra már másképp vélekedem, de hogy ezeket, ha megtanulják helyesen használni megfelelő időben, megfelelő időben, akkor azon nincs baj. A másik, ha már valaki benne van a slamasztikába, akkor érdemes elmenni, ugye első körben az alapellátás a legkönnyebben megközelíthető hely, a házi orvosok, és akkor rajtuk keresztül már azért már, akár ő már egy szűrőtesztet is tud csinálni, hogy függőségben van-e vagy sem, mert azért vannak olyan házi orvosok, akik ezt is megcsinálják, és akkor, de nem feltétlenül kell ezt a házi orvosnak, de ő már be tudja irányítani a megfelelő helyre, hogy hova tartozik a beteg, területileg merre menjen, hol van a pszichiátriai rendelés, hol van a diktológiai rendelés, tehát azért ő már csak jobban képbe van, mint mondjuk kint a lakosság. Ez is egy út lehet például. A másik pedig az, hogy a területi illetékes pszichiátriai gondozót, ha megkeresik, vagy ha van addiktológiai gondozó, akkor az addiktológiai gondozót, vagy ha van drogambulancia, mert itt is Miskolcon is a drogambulancián is fogadnak alkoholbetegeket is, tehát ezeket a helyeket megkeresni, és akkor itt már kapnak információkat, és el tudnak indulni. Aztán ami még lehetőség, hogyha elmennek az ágyülésbe, hát az egy semleges terep, ott nincs szakember, nincs pszichológus, nincs orvos, nincs zárt osztály, semmi, tehát oda beléphetnek, hozzátartozók is elmehetnek, a betegek is elmehetnek a saját alanomba, ába, és ha már oda elmennek, ott már megint tudnak csipegetni információkat. Van olyan beteg, aki például az állán keresztül józanodik. Van olyan beteg, akinek köze nincs az egészségügyi ellátáshoz, vagy ezekhez a rehabilitációkhoz. Van, aki bemegy az ágyülésbe, de még ittasan is be lehet menni, mert fogadják ittasan, csak ne szólaljon meg, tehát ne szóljon hozzá, mert nyilván nincs józan állapotban, és akkor ellen keresztül józanodik ki. Erre is van példa. Tehát ez is lehet az út, az üzenet a betegeknek. És a másik pedig az, hogy ha valaki már nagyon benne van, akkor ne féljen segítséget kérni, merjen elmenni az adott területi addiktológiai ellátóba, vagy a pszichiátriai ellátóba. Ők, hogyha látják, hogy olyan a helyzet, úgyis az osztály felé fogják irányítani a beteget. Tehát merjen a beteg segítséget kérni. Még az is jó, ha a hozzátartozó bemegy, mert ha már a hozzátartozó, ahogy az elején mondtam, hogy elindul a saját csoportjában, már az olyan változást tud a családban szülni, hogy ott már lehet, hogy a következő láncszem az lesz, hogy a beteg be fog menni egy ilyen terápiába. Mert mondjuk anyuka másképp fog hozzá viszonyulni, mert nem kontrollálja, nem tudatosan próbál figyelni ezekre a játszmákra, és hogyha már egy ilyen változás van, ott már az beindíthat egy következő változást is a gépezetben. Úgyhogy, tehát ha már benne van, akkor ez semmiképpen sem egyedül, tehát hogy ezt én továbbra is mondom, hogy egyedül nem, mert nem tudja felmérni, hogy reálisan, hogy van, mert a betegek az utolsókig hazudnak saját maguknak, és hogy ők nem függők, tehát amikor még a rendelőben is felteszek a kérdést, hogy függő-e vagy sem, hát nem függő. Nem függő, csak ő le tudja tenni bármikor, ő tudja kontrollálni. Tehát, hogy az utolsó kig próbálja kapaszkodni, a hazugságába való kapaszkodást megtartani, tehát, de még sokszor a hozzátartozó is. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy kell, és ami még fontos segítség lehet üzenet a hozzátartozóknak, hogy vannak addiktológiai konzulensek, konzultánsok, most már egyre nagyobb számban, itt Miskolcon is vannak, és őket is meg lehet keresni, mert a velük való első beszélgetés tud nagyban segíteni azon, hogy eljusson oda a beteg, hogy motivált legyen abban, hogy letegye a szert, hogy változtatni akarjon. És akkor lehet arra is példa, hogy nem kell mondjuk az egészségügyet megkeresni, és elég az a szint, de már az addiktológiai konzulens, ő már tudja, ha látja, hogy már több kell, akkor tudja irányítani az egészségügyi ellátórendszer felé a beteget. És akkor én itt meg is ragadnám az alkalmat, hogy ha elmondhatom, hogy hol vannak most ágyülések, nem tudják a betegek, ugye, hogy hol vannak ezek az ágyülések. Miskolcon jelenleg több helyen is van. Hétfőn is van egy csoport Miskolcon. Ez az Arany János utcában a Családsegítőben, 5 órától. Kedden a selyemréti római katolikus plébánián van egy ilyen ágyülés, 6:30-tól. És még van egy csütörtöki miskolci csoport, az 5 órától szokott lenni a Szentpéteri kapu 66 szám alatt az új esélyközpontban. És akkor Mezőkövesden is van, ugye az is itt van a megyében, keddenként 5 órától, és ami most nagyon jó hír, hogy most van alakulóban, Tiszaújvárosban is volt ágyülés, és a sajnos most szünetelt, és most szeptember 30-án kedden 6:30-kor indítják újra azt az ágyülést is, úgyhogy ez egy örömhír nekem, de nyilván így a betegek, ha kimennek, akkor ugye tudnak menni ezekre a fórumokra. Szerencsén is volt régen ilyen ágyülés, az most úgy tudom, hogy szünetel, sajnos Borsodban most jelenleg ennyi ágyülés van, viszont van ennágyülés a Laurus Egyesületnél Miskolcon, az a drogfüggőknek a névtelen csoportja, és ugye még van az Alanon, az pedig azt most így hirtelen nem tudom megmondani fejből, de az is elérhető, azt hiszem talán hétfőn vagy kedden van itt Miskolcon az Alanon gyűlés a hozzátartozóknak. Úgyhogy ez is egy üzenet a betegeknek vagy a hozzátartozóknak, hogyha nem akarnak azonnal minket megkeresni, mert félnek pszichiáterhez menni, ha már elmennek ezekbe az segítő közösségekbe, mert ez is nagyon sokat tud segíteni, illetve még egy javaslatom van, vannak szenvedélybetegekkel foglalkozó egyesületek. Itt Miskolcon is több ilyen egyesület van, ha internetre, hogyha felmennek a betegek, hozzátartozók ki fogja dobni, hogy milyen egyesületek vannak, ott van a telefonszámuk, címük, többnyire ott azért szokott lenni addiktológiai konzulens, tehát aki ugye ért ehhez a területhez, de ott vannak a mentálhigiénikusok, szociális munkások, a Laurus Egyesület például ott megy a csütörtöki ágyülés. Tehát, hogy ők is csinálnak csoportokat a betegeknek, egyéni beszélgetésekre is van lehetőség, sőt, még hozzátartozó csoport is van egyik-másik helyen. Úgyhogy az üzenetem az az, hogy van segítség. Tehát ilyen, ezt nem lehet mondani, hogy nincs segítség, mert van. Inkább az, hogy a beteg bevállalja el vagy sem, hogy elmegye ezekre a fórumokra, mert ez nem egy könnyű dolog, nyilván nem könnyű az első lépés, de nincs egyedül ebben, se a beteg, se a hozzátartozó, csak hát ide el kell járni, be kell vállalni, el kell menni, ott kell lenni mondjuk nálunk az osztályon több hetet, vagy több hónapot. Nyilván ez erőfeszítés kíván, meg időt kíván.
Beszélgetőtársam dr. Szlivka Anna, a Miskolci Semmelweis Takkórház addiktológiai osztályának vezető főorvosa, addiktológus, pszichiáter. Van várólistájuk?
Van. Nagyon sok beteg keres bennünket. Tehát van egy határ, hogy mennyi beteget tudunk egy héten fölvenni, de nagyon sokan csörögnek az osztályunkra segítséget kérni, és akkor már elmondanám azt is, hogy tudnak hozzánk bejutni. A mi osztályunknak is van egy mobil száma, ami egyébként fent van a honlapunkon, úgy tudom, és ott az irodában a kollégáim fogadják ezeket a hívásokat, és akkor ők előjegyzik a rendelésemre a betegeket, és akkor így már nyilván ezek mind előjegyzésbe mennek, tehát nem az a most azonnal, mert most akarok bemenni, mert ez szokott lenni az első Tehát, hogy ezek mind előjegyzett időpontok. És akkor ott majd a rendelésen meglátjuk, ott meg előjegyezzük az osztályra a betegeket. Úgyhogy ennek megvan a dinamikája, megvan így szépen ez a sorrendje, hogy hogy kell ezt csinálni, de nem az az útja, hogy bemegyek az SBO-ra, vagy bemegyek most azonnal a pszichiátriára, és most azonnal, mert én... Tehát ezek nem, azt lehet, értem én, hogy akarja, meg most akarja, de ez megint ez a tipikus szenvedélybeteg magatartás, hogy oda csapok az asztalra, most éppen nem sört kér, vagy alkoholt, most ezt akarja, de nem ez a jó. Tehát itt azért kell egy együttműködés, és általában ezek a betegek, akik így jönnek be, ezek a betegek szoktak leghamarabb távozni az osztályunkról. Amikor meglátja, hogy mi van, tehát nincs előkészítve a dolog, nincs megbeszélve, csak mert én most azonnal itt akarok lenni, meg nekem jár a segítség. Ezek a betegek egy pár napon belül kiszoktak általában peregni a közös munkából.
Bármikor elmehetnek ezek a betegek?
Igen, így szokták gondolni, hogy én önkéntesen jöttem, bármikor elmehetek. Persze, igen, valóban önkéntesen jött, és önkéntesen bármikor mondhatja azt, hogy én most ezt befejezem és elmegyek, de azért ez nem teljesen igaz ez sem, mert most én, ha ő kitalálja most ügyeleti időben, hogy én most 8 órakor menni akarok, és én nem vagyok ott, mert nincs munkaidő, hanem ügyelet van, ez a bármikorban ott van, de ez nem egy korrekt dolog. De ez már egy tipikus szenvedélybeteg gondolkodás, hogy én bármikor megtehetem. Nem, tehát, hogy ennek van egy keret, és ezt is szoktam mondani, hogyha úgy dönt, hogy menni akar, akkor szóljon, hétfőtől péntekig munkaidőben ott vagyunk, szóljon, és akkor el fogjuk engedni, semmi gond nincsen. Tehát, hogy ő jött, hogyha menni, kivéve, akkor nem engedhetjük el, hogyha valami olyan állapot felszínre kerül, egy olyan súlyos fokú megvonás, vagy akár egy pszichiátriai állapot, mert sajnos arra is van példa, hogy egy pszichotikus állapottal szembesülünk, mert most is volt olyan a napokban, vagy hetekben, akkor nem engedhetem el a beteget. Akkor az van, hogy korlátozni kell a beteget. Tehát akkor zárt osztály van, viszont hogyha együttműködés van a beteg részéről, mert nyilván mi is egyfajta zárt közeg vagyunk valamilyen szinten, azért volt, hogy ilyen nehezebb helyzeteket is tudtunk ott kezelni, és nem kellett a beteget korlátozni, de ott meg volt az együttműködés. Meg nyilván olyan volt a környezet, hogy meg volt az a biztonság, hogy ott baj nem történhet, amikor a beteg menni akar egy ilyen állapotba, akkor van jogom pszichiáterként azt mondani, és ott már a pszichiáter szólalnak, hogy nem. Ott már nem. És akkor jó, hát ha ezt nem, akkor sajnos ez egy olyan állapot, hogy zárt osztályon kell, hogy folytassa a terápiát. Persze ez ritka szokott lenni, tehát azért ezek nagyon-nagyon nem gyakori események.
Van olyan társadalmi réteg, akit különösen érint a függőség, a szerfüggőség kérdése? Tehát lehet így valahogy a társadalomban ezt így elhelyezni?
Én azt mondom, hogy nincs az a társadalmi réteg, amit nem érintene a függőség. Tehát mindegy, hogy kinek hány iskolája van, mennyire kvalifikált, milyen okos, milyen intelligens.
De nincs inkább érintett társadalmi réteg? Tehát leginkább érintett társadalmi réteg?
Hát nyilván a szegényebb közegben, vagy tehát a nehezebb sorsú, tehát hogy jobban ott van mondjuk a drogoknak egy bizonyos része, mondjuk a fiataloknál, vagy mondjuk az alkohol, de ez most olyan dolog, hogy a társadalom felső rétegében ugyanúgy ott van az, csak mondjuk nem a kannásbort fogja inni, hanem mondjuk viszkit iszik, vagy elegánsabb italokat, de attól ugyanúgy ott van. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy a tanultabb ember védettebb. Nem gondolom. Csak inkább ők nem mindig jutnak be. Tehát nem ő lehet mondjuk elmegy egy magárendelésre, vagy elmegy egy máshol kér segítséget, de egyébként az osztályunkon is mindenféle társadalmi rétegből ott vannak a betegek.
Doktornő, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Még egyszer mondjuk el az elérhetőségeket így a beszélgetés végén.
Igen, akkor megragadnám az alkalmat. Az elérhetőségünk, ahova betegek vagy a hozzátartozók kérhetnek időpontot hozzánk, 0630 322 99 25 mobil számon, hogyha jelentkeznek, akkor itt az irodánkban a kollégáink elő tudják jegyezni az addiktológiai szakrendelésre a betegeket, és akkor onnastól kezdve már akkor segítünk ilyen irányba, hogyha szeretne valaki kezelődni.
Doktornő, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm a lehetőséget.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt bő 50 percben dr. Szlivka Annával, a Miskolci Semmelweis Kórház addiktológiai osztályának vezető főorvosával, addiktológussal, pszichiáterrel beszélgettünk. Az interjú második részét hallhatták. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8